Mészáros Mihály vagyok, szintén a multimédia szolgáltatások osztályról. Én tűzfalátjárásról szeretnék beszélni. Einstein-től, nem tudom, hogy kinek ismerősek ezek a fogalmak. Lehet, hogy ezek nem, de azok biztos, hogy Hangouts, Skype for Web, WhatsApp. Ezek az alkalmazások mind használják, és minden egyes böngésző tartalmazza ennek az implementációját. Ezért is foglalkozunk majd velük. Az alcím az volt, hogy a jég, a kanyar, a bódulat és a kihozanító tűzfal. Hát ez csak egy szójáték volt a magyar fordításokkal. Igazából azért kihozanító a tűzfal, mert végül is ott implementáljuk a biztonsági policy-nkat, a szabályrendszerünket, és ez nehezíti meg nagyon sokszor a valós idejű kommunikációt. De oldjuk fel ezeket a definíciókat. Rögtön a STAN rövidítésből rögtön kettő is van. Van egy klasszikus és egy új. A rövidítések nem is ugyanarra oldódnak föl. Igazából ez ahogy fejlődtek a dolgok, és egyre inkább észrevették, hogy a NAT és az UDP az nem elég ahhoz. Tehát a világ sokkal bonyolultabb, és a valós idejű kommunikációhoz mindenképpen UDP-re van szükség, de nem csak a NAT átjárás, hanem fontos az is, hogy megjelentek, rengeteg interfészeink vannak egy-egy gépben, IPv6, IPv4 áttérés van folyamatban, és a NAT-nak bizonyos fajtáin nem is segít az, hogyha kiderítjük, hogy mi a külső IP címünk, portpárunk még. Látszik, hogy igazából amikor a klasszikus STAN is már négy darab NAT típust különböztetett meg, de ahogy később látták és észrevették, ez a valóság még ennél is bonyolultabb, és szükség volt egy Interactive Connectivity Establishment protokoll kifejlesztésére, amelynek implementációja a böngészőkben megtalálható. A STAN-t végül is arra használjuk, hogy IPv4 esetén, ha privát hálózatban vagyunk, ponyolán fogalmazva, kitaláljuk, hogy mi is az a külső IP cím portpár, amin látszunk, mi a reflexív cím, amit az összerendelésként kaptunk, amin keresztül majd, amit felhasználva esetleg később a visszirányú forgalmat majd fogadni tudjuk. A TURN pedig a bináris STAN protokollnak a kiegészítése, úgy, hogy valamiféle átjáró tanelt képez a felhasználó és egy külső globális címen lévő TURN szerver között, és ezen keresztül lehet egy IPv4 vagy IPv6 címet és portpárt kapnunk, amin keresztül, ha más mód nem létezik, akkor mégiscsak létrejöhet a kommunikáció. De miről is fogok beszélni? Alapvetően, hogy miért is probléma a tűzfal és a NAT, és hogyan is működött ez. Én 2012-ben Veszprémben beszéltem erről már korábban, és azóta milyen új fejlemények vannak, miért nem annyira jó ötlet felfedezni az IP címeket, és arról, hogy hogyan is készítettünk elosztott STAN-TURN szerverekből egy európai rendszert, és hogyan is kötődik ez a WebRTC-hez, ami ezek között a Hangouts és egyéb eszközök mögött vannak. Tűzfal és a kommunikáció. Tehát a tűzfal az, ami kint tartja az illetéktelen forgalmat, a fekete illetéktelen autó ugye kimarad, és egyre több helyen alkalmazunk tűzfalt, intézményi szinten, tanszéki szinten, saját gépünkön, akár mindegyik szinten lehet akár címfordítás is. Hát ezek sajnos meg ellehetetlenítik néha a valós idejű end-to-end kommunikációt. Ugye valós idejű kommunikációnál fontos a késleltetés, és az, hogy minél inkább a végpontok között folyjon. Egyrészt azért, hogy az internet alapelveit kövessük. Másrészt a tűzfal átjárás megteremtése alapvetően fontos, és nagyon sokszor elbukunk. Ezért van szükséges egy olyan nyilvános protokoll elkészítésére, amely minket segít ebben. Tehát miért probléma a tűzfal, és miért probléma a tűzfal átjárás? Tehát különböző tűzfal és csomagszűrések lehetnek a két végpont között. IPv4, IPv60 átállás napjait éljük. Több fajta interfészünk van, Wi-Fi, mobil interfész, VPN interfész címek, nagyon sok IP címünk lehet egy számítógépben, és a felhasználók azt szeretnék, hogy bárhonnan tudjanak kommunikálni bármilyen hálózatban. Bármilyen hálózatból, bármilyen hálózatban. A TCV természetesen alkalmas arra, hogyha nagyon muszáj, hogy használjuk, de alapvetően nem ideális a valós idejű kommunikációra. NAT. Hát NAT-ról már az alap, a klasszikus STAN is négy fajtát különböztetett meg, attól függően, hogy az összerendelések hogyan történnek, és aszerint pedig megkülönböztetett hármat, hogy milyen, tehát maga a szűrés az hogyan történik, tehát a forgalmat hogyan engedjük vissza, tehát hogy már csak egy adott IP címre kiment forgalmat, tehát egy adott IP cím portára kimenő kapcsolat után arról az IP címről az összes forgalmat visszaengedjük, vagy csak az adott cím és adott portról jövő forgalmat engedjük vissza. Ezek közül a szimmetrikus NAT az, amelyik a leginkább megnehezíti a dolgunkat valós idejű kommunikációnál. Ugye itt az történik, hogy minden egyes új kapcsolatra és új IP cím port pár fele egy új forrás port kerül kiadás, ez az IP tablesnél a minusz-minusz SNAT esetén a random opciónak felelhet meg, ahol egy véletlenszerű portot rendel bármilyen új kimenő kapcsolathoz. Ezen túlment az RFC 5780, amely még tovább részletezte, aszerint, hogy az IP cím hozzá, vagy a IP cím portpár hozzárendelés az szintén történhet, attól függően, hogy milyen, tehát hogy IP cím, milyen távoli oldali IP cím fele megy a forgalom, vagy ettől teljesen függetlenül, vagy az IP cím és a port cím is fontos, és ugyanúgy a szűrésnél is szintén megkülönböztethetünk, és így a 3x3-ból került ki a 9 darab alaptípus. Itt természetesen az is fontos lehet, hogy a valós idejű kommunikációnál az RTP-RTCP az külön portokon megy, páros és páratlan port, tehát NAT-nál szintén az is fontos lehet, hogy ezeket a fordítás után is megtartsuk. Tehát alapvetően itt látható az, hogy hogyan is történik az összeren, tehát hogyan is történik az IP címeknek a feltérképezése. Alapvetően ugye az ISA azzal kezd, hogy megpróbálja az összes IP címünket és az összes lehetséges portpárunkat, kommunikációs lehetőségünket felfedezni. Ezt ugye egy stanszer segítségével kideríti, hogy milyen reflexív címünk van, tehát milyen globális IP címről látszunk kívülről, és hogyha szükségünk van rá, akkor egy turn server segítségével egy külső IP címet allokál, ez az YY cím és az XSU cím, amiről beszéltem. De miért is gond az, hogy az összes címünket feltérképezzük? Minden böngésző, ugye, ahogy meséltem, implementálva van jelenleg az ICE protokoll is. Tehát alapvetően úgy tervezték, hogy ő mindent felfedezzen, de ezzel el is árulja a topológiát, és nem biztos, hogy egy VPN címünket szeretnénk használni erre. Ennek a korlátozására, tehát a felfedezés bizonyos interfészekre korlátozására több korlátozó javítás fog beépülni a böngészőkbe. Ezen kívül a törnt szerverek esetén már az is felmerült, hogy nagyvállalati környezetekben nem csak az alkalmazások használjanak törnt szervert, hanem a vállalat határán legyen még egy relay szerver, hogy lehessen a nagyvállalatoknak az alkalmazáson keresztül a saját tűzfaluk mellett a valós idejű kommunikáció kiszolgálására egy külön törn proxynak a elkészítésére. És itt ennek két módja van, hogy mindenképpen át kell menjen ezen a proxyn, vagy pedig a korábbi alkalmazás szintű törn proxyt és reflexív címet is használhatjuk. Az autentikációs metódusokról szeretnék beszélni, hogy hogyan is azonosítják ezekhez a szerverek felé, azonosítja a felhasználó magát. Tehát alapvetően, amikor az első, vagy a klasszikus és az új RFC készült, akkor még valahol ott tartottunk, hogy IP-telefonok, terminálok, videokonferencia terminálokhoz készült. Itt kétféle mechanizmust definiáltak. Egyrészt definiáltak egy felhasználói jelszó, ez a long-term credential mechanism, ami arról szólt, hogy egy felhasználói jelszóval azonosítottuk magunkat a szervernél, és ezért a szerver megmondta a külső IP címportpárunkat, vagy pedig ugye tudtunk nála foglalni egy címet, és a forgalmunkat relayezte felénk, a visszirányú forgalmat. A short-term credential-t, amit arra használt pontosan az ICE mechanizmusnál, hogy a kapcsolatot leellenőrizze, mert az ICE az azon kívül, hogy összegyűjti az összes IP cím portpárt, valamilyen signaling rendszerbe, jelzésrendszerbe kicserélik ezeket a portpárokat, végig is próbálgatja egyesével a kapcsolatokat, mielőtt átadná a valós idejű kommunikációnak, hogy használja. És ekkor egy egyszer használatos felhasználó név jelszót képeznek, és ezzel a short-term credential mechanizmussal tesztelik le, küldenek egy binding requestet a túloldalnak, aki erre válaszol. És ezen keresztül végül is tudják felfedezni a peer reflexive címeket. Szóval ez a hosszú távú felhatalmazás, ez egy nagyon egyszerű felhasználói jelszó, szokásos digest módon MD5 usernév, és ugye ez van eltárolva egy adatbázisba, és az üzenetre készítenek egy ellenőrző összeget, van benne visszajátszás elleni védelem, és ez alapértelmezetten ezt használja a nagyon sok eszköz, és mind a mai napig nagyon sok implementáció csak ezt támogatja. Ezzel vannak problémák, mert ez amikor még kitalálták, akkor még nem beszéltünk arról, hogy ezt webben fogják használni, nem volt arról szó, hogy a JavaScript modulból kell a böngészőben lévő ICE implementációnak megadnunk ezt a felhasználó jelszavat, szóval nehéz azt elrejteni, hogy ez egy felhasználó jelszó, és a kliensek elől. Ezért tovább gondolták, ugye nagyon sok egyéb probléma is kiderült még, ugye a short term az szóba se jöhetett, mert ugye azt nem is erre tervezték egyáltalán, és az lett a gondolat, amit le is írtak egy draftba, ami már réges-régen lejárt, de nagyon jól működik, hogy készítsünk egy REST API-t, a REST API és a törn szerverek között van egy titok, egy osztott titok, és ezen keresztül veszünk egy időbélyeget, amit esetleg, ha a felhasználó akar, kiegészített még valamilyen alkalmazás adattal, és ebből és ebből a osztott titokból számolunk egy jelszót, és ezt a jelszót ugye a törn szerver is ugyanúgy meg tudja tenni, és amennyiben a törn szerver a jelszót megkapja, és az idő, amit kapott, még nem járt le, akkor megengedi, hogy ez hogy a felhasználó hozzáférjen az erőforrásokhoz, tehát válaszol neki magyarul a turn server. Ugyanez az OAuth, amely már RFC, de nincsen implementálva. Tehát a böngészőkben már sajnos még a kliens oldal ugye megváltozott, szemben az előző lejárt drafttal, ami ugye a kliens oldalt nem változtatta, és azért csak szerver oldalon kellett változnia. Tehát valószínűleg ez szintén hasonló megoldáson alapul, van egy titok, a turn server és az OAuth token kiadó azonosító szerver között, és ezen keresztül történik az azonosítás. Tehát Chrome-ban is van rá kezdeményezés, hibajegy, Firefox-ban is nyittattam rá egy hibajegyet, következő verzió már ki fogja írni, hogy nem támogatott jelenleg. De dolgoznak majd ezen. Egy proof of concept megoldáson dolgoztam, hogy hogyan építsünk Stunturn szerverekből egy elosztott európai megoldást. Ennek az alapja az a Coturn szerver volt, ami nagyon-nagyon szerettünk, vagy nagyon szerettem, nagyon stabil volt, nyílt forrású, és a legutolsó RFC-get támogatta. Tehát valahogy így nézett ez ki, hogy volt egy frontendünk, egy webes frontend, amin edugénen keresztül a felhasználó be tud lépni, és tud létrehozni felhasználónév jelszópárt, és ugye ezt tudja használni a korábbi berendezésekben, amiben be tudja írni, ez mondjuk egy IP-telefon jelen esetben, és a szerverek ezzel fogják tudni autentikálni. A kettő között egy TLS-sel védett MySQL kapcsolat, vagy MySQL adatbázis volt, és úgy tudták, tehát tudták azonosítani, mivel az adatbázis, a felhasználói adatbázis az a Masterslave SQL miatt ugye lekerült a szerverekhez. Másrészt ugye a másik oldal pedig a REST API, ott pedig ugye az történik, hogy egy WebRTC vagy webszolgáltatásnak a backend része, tehát edugén autentikáción keresztül az adminisztrátor elmegy egy ilyen frontend szerverhöz, ahol kér egy REST API kulcsot, REST API-tól elkér egy ilyen time limited credential-t, amit betesz a kimenő böngésző felé menő webalkalmazásba, és ugye ezt fogja használni majd, és ezt látja csak a végfelhasználó, és ezáltal lesz egy picit védettebb, hogy egy időlimit van benne, általában ez itt egy nap szokott lenni. Hát itt beszeretném ezt mutatni, hogy ez ennek a frontendje az hogyan is működik, vagy hát tehát alapvetően ez a brainlab.hu, bocsánat. Igen. Tehát itt lehet felhasználó névjelszót kérni, ez egy federált edugén autentikáció után elérthető. REST API-hoz szintén lehet kérni, és a REST API-nak van egy dokumentációja, amin keresztül különböző szűréseket tehetünk meg, hogy milyen típusú Stunturn szervereket szeretnénk elérni. Mindenféle szűréseket tudunk megtenni, hogy csak IPv4, csak IPv6 szervereket szeretnénk. A REST API és a másik, tehát a REST API is, és a korábban említett LTC és mind a kettő GeoIP alapján a legközelebbi Stunturn szervert próbálja megadni a felhasználóhoz, pont azért, hogy a legkisebb késleltetés legyen, még ha relayezik a forgalmat akkor is. És erre a GeoIP alapján próbálunk egyrészt DNS-ből, másrészt a REST API-nak pedig ott pedig a REST API-n keresztül tudunk ilyet tenni. Jó, tehát A bécsi Zsean 4-es szimpóziumra csináltunk egy demonstrációt, amiben egy tanárdiákot modelleztünk, NAT mögött voltak, szimmetrikus NAT mögött voltak, az egyik tablet volt, a másik PC, Weber TC-n beszélgettük, megnéztük, hogy milyen az, amikor stentor nélkül vannak, amikor stentort használnak, és ugye Iceban az a csodálatos, hogy azt is észreveszi, hogyha ugyanabban az alhálózatban vagyunk, akkor nem fog kimenni, mint tuneleken keresztül a forgalom, és ott fordul meg, hanem bent az alhálózaton belül marad a forgalom, és tényleg a legkisebb késletetéssel tudja megoldani. Ezt azért tettem föl, mert itt látszik, hogy hát nem itt, de mondjuk, ha valaki otthon megnézi, hogy a reléjen keresztül ment a forgalom, mivel mind a két oldal egyszerűen nem tudott a szimmetrikus NAT miatt közvetlenül kommunikálni. És végig próbálta, sorba állította, és megpróbált kommunikálni, de csak reléjen keresztül sikerült neki. Weber TC, és már tényleg csak egy pár szlájdom van, arról szeretnék, tehát hogy ez Weber TC használja, és a Weber TC-nek van szüksége erre a tűzfeláltjárásnak főleg, és így kerül ez az egész ide, hogy kaptam egy adatsort a Coolstats IO-tól, ők egy éve figyelik, hogy a Weber TC-nek a forgalma hogyan alakulnak, és ők írják a Weber TC statisztika API-ját a V3C-be is, és azt mondták, hogy csak 10% az, ami tűzfele, tehát hogy stun turn szerverek nélkül létre tud jönni. 68% már a stun szerver használatával, tehát már működhet, de van 2% körül, ami csak TLS-en és csak relay-en keresztül tud létrejönni ezeknek a hívásoknak. Alapvetően, tehát a Weber TC miatt van az ICE-ra szükségünk. A Weber TC-nél fontos, hogy nem csak web, és hanem van valós, van natív implementáció is, és nem csak videokonferencia, hanem valós adat, tehát itt játékokra, valós idejű szenzorból, adatgyűjtésre és hasonló dolgokra is kell gondolni. És maga ez a Proof of Concept szolgáltatás, amit építettem, ez Ansible alapokon készült, tehát GitHubon fent van. Ha valaki szeretne saját magának ilyet intézményi szinten építeni, akkor meg tudja ezt tenni. Tehát abban is segítség, és hát azért foglalkozunk ezekkel a technológiákkal, hogy a közösség számára minél jobb kollaborációs szolgáltatást tudjunk építeni. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen az előadást.